Kairóval folytatjuk, hölgyek, urak, a világszámot hallják, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Ha valaki éjszaka érkezik Kairóba, akkor csodálatos látvány tárul a szeme elé, ha repülővel jön, ugyanis felülről kivilágítva egy csillogó ékszerdobozra emlékezteti az embert. Azt gondolnánk, hogy főleg szegények laknak itt, mégis azt látjuk, hogy szinte mindent megvilágítanak, legalábbis olybá tűnik felülről. Kairó a világ egyik legnépesebb városa. A lakóinak számát 16-18 millió közöttire teszik, de láttam már 19-20 milliós becslést is. Nehéz pontosan meghatározni, ugyanis nagyon sokan élnek mindenféle igazolvány nélkül itt. És ami nagyon megdöbbentő, hogy közülük sokan a két óriási temető valamelyikében laknak. A holtak városába beköltöztek az élők. Vannak olyan adatok, melyek szerint 3 millióan hajtják egyelőre csak ideiglenes álomra a fejüket a fővárosi temetőkben. Persze ehhez tudni kell, hogy az egyiptomiak viszonya a holtakhoz teljesen más, mint az európaiaké vagy az amerikaiaké. Nem félnek a szellemektől, és nem tartják furcsának, hogy ilyen helyen laknak. Azért költöznek be, mert régen a síremlékeket úgy készítették el, és hát nem csak az ókorra kell gondolni, hanem akár a közelmúltra is, hogy legyen helyük azoknak, akik ide látogatnak, és meg tudjanak pihenni az elhunyt rokonra emlékezve. Hát néhányan ezt a megpihenést, ezt hosszabb távra tervezik, és több évre beköltöznek ide. A Kairóba özönlő vidéki emberek, akik főleg a munka lehetőség miatt érkeznek ide, ezt kihasználják, és beköltöznek a jól kialakított síremlékekbe. Van már közért a temetőben, sőt, iskolát is létesítettek az itt lakók gyerekeinek. Persze a turisták Kairóban kényelmes szállodákban lakhatnak, nagyon jó minőségű hotelek vannak itt. Egyedül az lehet zavaró, hogy óriási a forgalom, azt érezzük, hogy mindig úton vannak az emberek. New Yorknál szoktuk mondani, hogy New York sosem alszik, de hát Kairó is keveset alszik, mert hogy mindig azt érezzük, hogy valaki megy valahová. Régen úgy működött a dolog, amikor először jártam itt Egyiptomban, hogy kis buszokba belültünk, és ahová a többség akart utazni, végül is arra felé mentünk, és aztán engem is elvittek oda, ahová akartam menni. Hát ha csak egyedül voltam, akkor a legvégén, ha felkérezkedik négy arab fiatalember, akkor elindulunk az általuk megjelölt, a mi úti célunkkal akár ellentétes irányba is. De érdekes ez a furcsa iránytaxi, hogy néha abba az irányba megy, amit nem is mi szeretnénk. Ezt forradalmasították, és most már komolyabb tömegközlekedés van, de azért még mindig vigyázni kell. Ha pedig autót bérelünk, nos, hát a koccanásos baleseteknél nagyon kell vigyázni. Azt tapasztaltam, hogy a legegyértelműbb eseteknél is a helybelinek van igaza, és az idegen a felelős a kárért. Volt egy olyan koccanásunk, hogy hátulról belénk jöttek, pillanatokon belül óriási tömegsereg lett össze, és azonnal baksist kellett adni a rendőrnek, hogy ne büntesse meg, amiért hátulról belénk jöttek. Nem viccelek, az érvelésem lehet, hogy állogikus, de egyiptomi szinten teljesen igaz és jogos. Kairóban van metró is, de a turisták főleg légkondicionált buszokkal utaznak, hogyha szervezet után jönnek ide, akkor ezekbe beszállnak, és akkor elviszik őket mindenhová, például a piramisokhoz, Gízába. Amikor azt mondjuk, hogy gízai piramisok, nem egy önálló településre kell gondolni, mert lényegében ez Kairó külvárosa már, bár a sivatag felüli résznél nem engedik teljesen beépíteni, hogy tökéletesen lehessen látni a három óriási gúlát. A piramisok előtt pedig a Szfinx magasodik, nappal is nagyon izgalmas, elképesztő látvány, éjszaka pedig különösen érdekes a hang és fényjáték. Időről időre van lehetőség bemenni a Keopszfáró piramisába, aztán később a Kefrén fáraó piramisát lehetett látogatni, ezt mindig váltogatni szokták, néha pihentetik a piramist úgy, mint Csicsen Itzában is a piramis belső részét, vagy Tájföldön Pipi szigetét. Aztán a turisták kívánságára mindig időről időre újra megnyitják a belső járatokat. Bár hozzáteszem, belül olyan nagy csoda nincsen, mert nem lehet az ábrázolásokat úgy látni, szűk járatokat képzeljenek el, meggörnyedve be lehet menni, és el lehet jutni a középső áldozati kamráig. Érdemesebb inkább tevére ülni a piramisok másik oldalán, a sivatagi részen, és akkor csodás felvételek készülhetnek az utazóról. Tehát ez is egy kellemes kaland lehet, rengeteg a turista, mondanom se kell, és hát rengetegen élnek a turistákból, úgyhogy itt is legyen nálunk apró bőséggel. Az Egyiptomi Múzeumban láthatjuk Tutankhamen sírjának kincseit, bár sok mindent elszállítottak Egyiptomból a Louvre-ba vagy a British Múzeumba, de azért elképesztően gazdag anyagot láthatnak itt is az érdeklődők, mindenképpen menjenek el ide. Kairóhoz azt gondolom, nem hogy 5 nap nem elég, hanem még egy hónap alatt is nehéz az itteni csodákat felfedezni. Az állatkertbe is elmentünk, soha nem felejtem el, kedves barátommal, aki most egy állami szervnek a vezetője, úgy mentünk ki, hogy az állatkertet mindenképpen meg akartuk nézni, de amikor odaérkeztünk, pont záróra volt. Hát persze Egyiptomban nincs olyan, hogy záróra, adtunk a helyi embereknek egy kis baksist, és mi voltunk az egyedüli vendégek, de olyan szinten megnézhettünk bármit is, hogy még a vízilókhoz is elvezettek minket, és épp nemrégiben néztem azt a 1000 éves felvételt, hogy megetetjük úgy a vízilóvat, hogy kis szénát fogunk a kezünkbe, és akkor a víziló kitátja a száját, és lefotózott ez a derék kísérőnk minket úgy, hogy a víziló szájába tesszük a kezünket. És egyáltalán nem féltem akkoriban, mert csak utána hallottam azokat a történeteket, hogy milyen súlyos gond volt a víziló harapás miatt, meg hogy hogy szeret szét embereket a víziló, meg hogy a krokodilt is szétszeri, meg jaj, hát akkoriban még nem volt internet, és a vízilót barátságos lénynek tartottuk, úgyhogy gond nélkül betettük a szájába a szénát, és hát szerencsére nem bántott minket. Valóban érdekes és izgalmas élmény volt ez, de hát a bazári hangulat az, ami Kairóban hihetetlen, soha nem felejtjük el, hogyha egyszer itt jártunk, és hát élő turista innen valamilyen plüsteve vagy ajándéktáj nélkül alig ha tud szabadulni. Amikor először jártam itt, azt hittem még, hogy a Nílusban vannak krokodilok. Vannak, a felső folyásnál jó párat láttam. Ugandában a Nílus forrásához, egyik forrásához is eljutottam, és ott aztán tényleg voltak bőséggel krokodilok, de az Asszuáni gát megépítése óta csökkent a vízszint, és az Asszuáni gáttól északra eltűntek az állatok, tehát Kairónál hiába várunk, hogy majd látunk krokodilokat, csak a Nílusban fürdőző gyerekeket látjuk. Hozzáteszem, amikor egy ismerősöm megfürdött a Nílusba, akkor utána a László kórház vendége lett, de hát a helyi gyerekek gond nélkül fürdőznek, és nem lesz semmi bajuk. A kevésbé szegények a Khan el Khalili bazárba járnak bevásárolni. Szép ékszereket, igazi ékszereket, érdekes ruhákat, emléktárgyakat lehet itt beszerezni, na meg persze szőnyeget, hiszen ha komolyabb esemény van, vagy születésnap, vagy bármi hasonló, akkor azért a szőnyeggel soha nem lőhetünk mellé, az egy tökéletes ajándék. Fizetni egyiptomi fonttal lehet, a váltópénz a piaszter, és alkudni természetesen mindenhol kötelező. A borravaló pedig szintén az. Az Egyesült Államokban is sokan a borravalókból élnek, és arrafelé is 15-20%-ot illik adni, de hát ott csak illik, és ha nem adunk, akkor különösebb következménye nem lesz a dolognak. Hát itt Egyiptomban bizony számíthatunk a helyi munkaerő haragjára akkor, hogyha valamilyen szolgáltatást igénybe veszünk, és egy pici pluszpénzt nem kap a szolgáltató. Nagyon finomak az egzotikus gyümölcsök, amiket a kairói piacon vásárolhatunk, de akár fogyasztunk ilyet, akár nem, azért legyen a táskánkban, a kézitáskánkban WC-papír. Ha már jártak Egyiptomban, tudják, hogy miért, ha még nem, akkor hamar rádöbbennek. De nem kell aggódni, mert a hasmenés rohamok néhány nap után elmúlnak, és utána a gyomor, ha erős a gyomrunk, akkor megszokja az itteni ízeket. Alexandria még egy nagyon izgalmas város, már csak a régi klasszikus ókori hagyományai miatt, és bandukolni az itteni utcáskákon tényleg fantasztikus élmény, meg aztán remek strandja is van. Itt fedeztem fel életemben először a visszafelé áramlását a hullámoknak, mert addig azt gondoltam, hogy hát ha beúszok valahova, semmi gondom nincs a tengerben, mert majd kivisznek a hullámok, és akkor ott meg is áll a történet. És itt éreztem először, hogy olyan visszafelé mozgása is van a tengernek, hogy egyszerűen nem tudok normálisan kiúszni. Ez annyira erős volt Alexandriánál, hogy gyakorlatilag beúsztam nem egyedül, hanem ráadásul két kedves ismerősöm társaságában, valamikor a 90-es évek elején még az első magyar csoportok egyikének tagjaként beúsztam talán 50-60 méterre a tengerbe, és kifelé egyszerűen nem tudtam jönni. Pedig azért akkoriban is tudtam már viszonylag jól úszni, nyilván nem úgy, mint Hosszú Katinka meg Johnny Weissmuller együtt, de éreztem, hogy akármennyire erőlködök, nem bírok. És végül helyi fiatal emberek segítettek, és magyarázták el, hogy nem az első eset, hogy én nem tudok kiúszni, mert az ellenáramlás miatt, a visszafelé áramló hullámmozgás miatt egyszerűen nehéz. Nehéz ez a történet. Utána megtanultam ezt a történetet is. A helyi strand nem volt túlságosan kiépítve, de kellemesen meleg tengerben fürdőzhettünk, és itt aztán tényleg nem volt nagyon sok turista. Szintén Egyiptomban tanultam meg egy oázisban, hogy miként kell elindítani a tevét, meg miként kell arra kényszeríteni, hogy leüljön. Ez nagyon fontos dolog, mert akkor nem tud az árus megzsarolni azzal, hogy a közben fizessek egy kicsit többet. Tehát nekem még izgalmasabb volt, mert egy oázis túrára mentem, és félúton jutott eszébe a derék vezetőmnek, hogy akkor mégiscsak felemelni a tarifát, és akkor mondtam, hogy nem fizetem ki, akkor mondta, hogy jó, akkor ő ott hagy a sivatagban, és ez nem tűnt túl jó opciónak. De hát persze nem hagyott ott, minden esetre utána megtanultam, hogy úgy indul a teve, hogy za-za, ilyen zébetűs hangot kell kiadni, olyan ez, mint amikor a kocsis a lovakra förmet, hogy gyi, és ha azt akarjuk, hogy letérdeljen a teve, akkor pedig az eh, eh hangot kell kiadni, és akkor előre rogy, csak ne bucskázzunk át a feje felett. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Ezúttal Egyiptomba látogattunk. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!